Kedves hallgatóim, itt Endrei Ferenc beszél, a Walton Hills-i első magyar református egyház volt, most már nyugalomba vonult lelki pásztora. A mi segedelmünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves hallgatóim, közelednek naptárunkban nagypéntek és húsvét, Isten kegyelmének nagy ünnepei. Nagypénteken Krisztus Urunk keresztre feszítéséről emlékezünk meg. Jeruzsálem várfalain kívül történt ez, a kivégzések helyén, az úgynevezett koponya helyén. Az Úr Jézus oda már nagy vérveszteséggel érkezett meg, miután kegyetlenül megkorbácsolták. Ott a katonák átszegezték kezeit, lábait, és így a keresztre feszítették. A kivégzésnek borzasztó, kegyetlen módszere volt ez. Az Úr Jézus Krisztus a bibliai leírás szerint 6 órán át élt még a kereszten, mellette 2 gonosztevőt feszítettek meg, jobb és bal keze felől, mert gyűlölői nyilván ezzel is azt a hamis vágyukat akarták kifejezni, hogy Jézus oda tartozott azok közé. Sok ember megrendülve kérdezi, hogyan tűrhette el az Atya Isten, hogy az ő szent és ártatlan fiával így bánjanak. Ugyanígy kérdezhetjük, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a Fiú Isten, hogyan és miért tűrte el, hogy ő vele így bánjanak, hiszen minden hatalom az ő kezében volt és van. Jézusnak, akinek hatalmában volt parancsszavával lecsendesíteni a galileai tenger viharát, és hatalmában volt halottakat feltámasztani, ne lett volna hatalmában elkerülni a keresztet? Miért engedte, hogy megfeszítsék? Erre a kérdésre a választ a Biblia lapjain olvashatjuk. Jézus még mielőtt felment volna Jeruzsálembe, így szólt, Márk evangéliuma 10. része jegyezte fel, hogy nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Az idézet itt véget ér. Tehát az Úr Jézus azért jött, ez volt a küldetése, hogy az ő életét adja váltságul sokakért. Azért jött, hogy minket bűnösöket megváltson, és váltság halálával nekünk bűnbocsánatot szerezzen. Váltság halála azt jelenti, hogy Krisztus, akinek semmi bűne sem volt, helyettünk szenvedte el a mi bűneink jogos büntetését ott a kereszten. És Ézsaiás proféta évszázadokkal előre megprofétálta a keresztet. Könyvének 53. részében olvassuk, idézem, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Eddig az idézet. A nagy probléma az, amiről Pál apostol ír, hogy mindnyájan vétkeztünk. Fiatal gimnazista éveimben emlékszem, hogy milyen nagy gyász ünnep volt számomra nagypéntek. Csak azt láttam benne akkor, hogy rossz emberek, tévelygő emberek megölték az Isten ártatlan fiát. De hogy Krisztus az ő keresztjén bűneink bocsánatáért és üdvösségünkért örök érvényű áldozatot mutatott be, arra nem figyeltem fel. Bár megkonfirmáltak, és kívülről kellett tudni az ilyen kérdésekre választ adnom. Ha valaki akkor azt kérdezte volna tőlem, hogy ha meghalok, hova fogok jutni, az ítélet helyére vagy az üdvösségre, azt feleltem volna, hogy ha a jó cselekedeteim majd legalább cselekedeteim 51%-át teszik ki, akkor üdvözülök. Ha viszont a mulasztásaim és rossz cselekedeteim lesznek többségben, akkor az ítélet helyére kerülök. Ez persze hibás felelet lett volna, és ma is vannak, akik így felelnének erre a kérdésre. Bár a konfirmációnk alkalmával nem ezt tanultuk, és a Bibliában nem ezt olvastuk. De még fiatal koromban kezembe került dr. Ravasz László püspök Hazafelé című nagyszerű imakönyve, és abban azt olvastam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és bűneimet megbánva Krisztusban kell hinnem, mint megváltómban, és ebben van az én üdvösségem. Később már egyetemista napjaimban, ahogy naponta olvastam a Bibliát, világosan emlékszem, hogy az Efézusi levél második részéhez érkeztem, és ott ezt olvastam. Kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Eddig az idézet. Mikor ezt olvastam, nagy örömmel láttam meg, hogy az üdvösségem Isten ajándéka. Azt kiérdemelni nem tudom. Krisztus érdemelte azt ki helyettem és érettem a kereszten, hiszen senki ember nem tudná kiérdemelni jó cselekedeteivel, mert nincs olyan ember, aki ne vétkezett volna, kivéve az Úr Jézust, aki az Isten ember volt, Isten fia és ember is egyszerre. Bűnbánattal, Krisztusra néző hittel el is fogadtam, hogy a bűneim bocsánata és az örök élet ajándéka Istentől van, és ajándék, és afelett örvendeztem, és utána nem sokára tudtam, hogy a Krisztus Urunkban való üdvösségünk jó hírét másoknak is el kell mondanom. A jó hír az, hogy bár egyikünk sem érdemli meg bűnei bocsánatát és az üdvösség ajándékát, Isten azt ingyen kegyelméből adja mindazoknak, akik igaz bűnbánattal odafordulnak Krisztushoz, és Krisztusba vetett hittel megváltójuknak fogadják el őt. Amint a Szentírásban olvassuk, Krisztus mellett két gonosztevőt is megfeszítettek. Nagyban ment a csúfolódás a keresztnél. Lukács evangéliuma 23. részében azt találjuk, hogy még az egyik gonosztevő is gúnyosan ezt kiáltotta Jézusnak: ha te vagy a Mesiás, szabadítsd meg magadat, minket is. A másik gonosztevő viszont erre ezt mondta társának: az Isten sem félette, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán, mert a mi cselekedeteinknek méltó büntetését vesszük, ez pedig, tudnélik Jézus, semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. Eddig az idézet. Ezzel ez a gonosztevő őszinte bűnbánatot tartott, és azt is felismerte Jézusról, hogy ő valóban a Mesiás. Utána Jézushoz fordult, és így könyörgött: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz országodba. Az Úr Jézus így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Eddig az idézet. Ez az a kegyelem, amit az Úr Jézus hozott nekünk. Míg a rablónak vagy gyilkosnak is megbocsátott, mikor az bűnbánattal Krisztusba vetett hittel ő hozzá fordult kegyelemért. Vajon milyen érdemeket tudott ez az ember, ez a gonosztevő felmutatni Krisztusnak? Világos, hogy semmilyen sem. Járuljunk hát mi is az áldott megváltónkhoz bűnbánattal, és Krisztusba vetett hittel, és támaszkodjunk Krisztus érdemére, ne a mi hiányos igyekezetünkre. Isten igéje ezzel bíztat az Efézusi levél második részében: Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Tehát Isten kegyelméből tartattunk meg, amely kegyelmet hit által, a mi hitünk által fogadjuk el. És ez nem tőlünk van, ez nem a mi érdemünk, Isten ajándéka ez. Ez nem a cselekedeteinkkel érdemeltük ki, hogy senki se tudjon dicsekedni, kérkedni. Jó cselekedeteink által nem tudjuk kiérdemelni üdvösségünket, mert azok nem tökéletesek. Egyedül Krisztus és az ő érdeme tökéletes és érvényes. De azért Isten igéje szigorúan arra int, hogy Istennek tetsző engedelmes életet éljünk, Isten iránti hálás szívvel, mint az ő nagy kegyelmének részesei. És erről a következő mondatban olvasunk ott az Efézusi levél második részében. Mert az ő alkotása vagyunk, tehát Isten alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, jó cselekedetekre, nem arra, hogy a magunk feje után menjünk, hanem az ő parancsolatai szerint éljünk, amelyeket Isten, amely jó cselekedeteket előre elkészített, hogy azok szerint éljünk. Eddig az idézet. Értenünk kell, hogy az nem igazi hit, ami nem eredményez jó cselekedeteket. A Krisztusba vetett hit, a Krisztusban gyökerező élet, az eredményez jó cselekedeteket, és abból látjuk, hogy valakinek a hite élő hit-e, vagy pedig egy felületes valami, ami hamar a múlté lesz. Testvéreim, Krisztus Urunk nagypénteki kereszthalála után harmadnapra diadalmas feltámadása következett Húsvét vasárnapján. Erről egyhangú bizonyságot tesz Krisztus életének mind a négy leírása, amit a Bibliában találhatunk, tehát Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma. Lukács így ír erről Krisztus feltámadásáról, 24. részében. Harmadnap, tehát vasárnap Krisztus sírját üresen találták. a magam szavaival írom itt le, hogy mi található itten a Lukács 24. részében. Tehát üresen találták a sírt az asszonyok, akik azért mentek Krisztus Urunk sírjához, hogy az akkori szokás szerint illatos kenetekkel kenjék meg holttestét. Mikor ezt látva tanácstalanul álltak ott az üres sírnál, két angyal jelent meg nekik, akik ezt mondták, idézem, mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott. Erre az asszonyok elsiettek, szaladtak, hogy ezt a nagy hírt elújságolják a tanítványoknak. Péter és János erre versenyt futottak a sírhoz, és ott a holttestet nem találták meg, viszont megtalálták azokat a lepedőket, amikbe Jézus holttestét eltemették. Ezt következően mind a négy leírás arról számol be, hogy Jézus feltámadása után több alkalommal jelent meg tanítványainak. János arról ír, hogy Krisztus feltámadásának napján este, amikor a tanítványok zárt ajtók mögött voltak együtt, egyszerre a feltámadott Krisztus állt meg közöttük. Idézem, így szólt, békesség néktek. Így köszöntötte őket, és megmutatta nekik kezét és az oldalát, tudnélik kezei át lettek szegezve, és a szegek helye még mindig látható volt, oldalát pedig a keresztnél az egyik katona átszúrta. Mintegy azt mondta ezzel Jézus, most már a feltámadott Krisztus, az én sebeimben van a ti békességetek. Lukács arról is ír, hogy Jézus hozzátette, nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Eddig az idézet. Még egy darab sült halat is megevett előttük, tehát mindez azt mutatja, hogy Krisztus testében támad fel, mert egy szellemről nem tételezhetjük fel, hogy valamilyen ételt fog enni, vagy hogy meg lehet tapintani a testét, meg lehet fogni a kezét. Tehát Krisztus feltámadása testi feltámadás volt, testének a feltámadása, és megdicsőlése volt. És nem csak lelki jelenség volt ez, sőt, több alkalommal is megjelent tanítványainak, az ő megdicsőült testével egyszer csak betoppant, és látták, megérintették, testben volt velük. Mi tehát a jelentősége annak, hogy Krisztus Urunk harmadnapon feltámadt? Milyen különbséget tesz ez? Először az a jelentősége, hogyha Krisztus kereszthalálát feltámadásának fényében nézzük, akkor megértjük, hogy Krisztus halála is egy diadalmas alkalom volt. Tehát nem úgy került Jézus a keresztre, mint egy tehetetlen áldozat, aki nem tudta magát megvédeni a rárohanó gonoszoktól, hanem úgy került Jézus a keresztre, mint akinek hatalma volt a kereszttől is megmenekülni, hiszen hatalma volt feltámadni a halálból. Krisztus a kereszt halálát önként vállalta, hogy azzal váltson meg bennünket, azzal váltson meg mindenkit, aki ő benne hisz, és bűnbocsánatot és örök életet szerezzen így módon nekünk. Krisztus feltámadása másodszor azt is jelenti, hogy az övéi is örök életre támadnak fel. Jézus mondja, ahogy ezt János evangélium 6. részében olvashatjuk, a 40. versben idézem, mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Eddig az idézet. Harmadszor Krisztus feltámadása azt is jelenti, hogy aki Krisztusba vetettük hitünket, azt lássuk ebben, hogy Krisztus halálában meghaltunk a bűnnek, a bűnös életmódnak, feltámadásában pedig diadalt nyertünk, hogy Krisztusnak éljünk. Pál apostol ezt így írta meg a római levél 6. részében, 11. vers. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Azután a 6. rész 19. versében, ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Eddig az idézet. Ez szent odaszánás, amit Isten vár tőlünk. Ő tudja azt, hogy mi továbbra is az ő bűnbocsátó kegyelmébe szorulunk. De hitünk által nézzünk a mi megváltó és feltámadott Urunkra, a Jézus Krisztusra. Krisztusban van bűneink bocsánata. A kísértéseink felett való diadalunk is Krisztusban van, és az örök élet ajándéka is. És mindez Isten kegyelméből a miénk, az Úr Jézus Krisztus által. Övé legyen a dicsőség mind örökre. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te szent fiadat küldted, hogy megváltson minket, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úr Jézus, kérünk, jöjj be a szívünkbe, megnyitjuk a szívünk ajtaját neked. Bocsásd meg bűneinket, tisztíts meg minket is szent véreddel, és uralkodjál a szívünkben, az életünkben. Legyen meg a te akaratod, Urunk, a mi életünkben. Mindörökké hálásak leszünk kegyelmedért, szeretetedért, az örök élet ajándékáért. Mennyei atyánk, gyógyítsd meg, kérünk, vigasztald meg betegeinket, szenvedő gyermekeidet, légy velük, és kérünk, légy azokkal is, akik segedelmet kérnek tőled az élet különböző küzdelmei között. Áld meg magyar népünket, és áld meg mind azon népeket, akik téged szeretnek, és a jóra törekednek. Mindezt a te szent fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük tőled, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen.